Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani András. Kvantum optikai csipet vásárolt az ELTE. A kvantum optikai processzorok a kvantum számítógépek központi elemei, amelyek a jelenlegi szuperszámítógépeknél is gyorsabb számítások elvégzésére is alkalmasak. A világ ötödik, a közép-kelet-európai régió első kvantum hardverét közösen vásárolta meg az ELTE két kutatócsoportja. A természettudományi karon működő tudományos műhelyt Vattai Gábor, az informatikai karon dolgozót pedig Kozsik Tamás vezeti. Vattai Gáborral beszélgettem.
Egy kvantum optikai csipet vásároltunk. A kvantum optikai csip az azt jelenti, hogy fényt vezethetünk át rajta, lézerfényt alapvetően, és mindenféle lézer manipulációkra képes ez a berendezés. A kvantum szó ebben azt jelenti, hogy ez olyan pontossággal működik ez a berendezés, hogy egyedi fotonoknak a viselkedését is le tudjuk a segítségével mérni, és képesek vagyunk egyedi fotonok közötti interferenciákat létrehozni, és ezzel tanulmányozni a fény kvantum mechanikai viselkedését.
A gyakorlatban mire lehet használni ezt az eszközt?
Ez egy olyan eszköz, ami már egyben van, tehát tartalmazza az egyfoton forrásokat, egyfoton detektorokat, és a köztük lévő nagyon komplikált interferométert, amin több csatornán, itt jelen esetben 12 csatornán lehet a fotonokat egymással interferáltatni. És ez alapvetően egy informatikai eszköz, kvantuminformatikai eszköz, mert így lehetőségünk van az egyes fotonoknak a manipulálására, és akár műveleteket is végezhetünk a fotonok között, illetve megszámlálhatjuk, hogy a különböző csatornákon, amikor összetalálkoznak ezek a fotonok a félig áttelesztő tükrökkel, és azokon vagy visszaverődnek, vagy tovább mennek, illetve kvantummechanikailag a kettőt egyszerre hajtják végre, akkor eközben tanulmányozni tudjuk ezeknek a végkimenetelét, és megfigyelhetjük ezeket a jelenségeket. Ez a berendezés emiatt egy egyszerű kvantummechanikai kvantum bit műveleteket is el tud végezni, és úgy is funkcionál, mint egy picény kvantum számítógép tulajdonképpen.
Mennyire számít ez ma még ritkaságnak?
Ennek az a különlegessége, hogy vezető kutatócsoportok, illetve vezető amerikai cégek saját gyártásban gyártanak ilyen kvantumoptikai csippeket, de ezeket nem lehet megvásárolni, hiszen az adott cégnek a fejlesztései maguk ezek a termékek. És 2020 elején jelentkezett egy holland gyártó, aki először gyártott ilyen berendezéseket abból a célból, hogy ezt egyetemi kutatócsoportok meg tudják vásárolni, és saját maguknak is legyen olyan modern eszközük, ami eddig tulajdonképpen csak a nagyon nagy kvantum informatikai vállalatoknak, kvantum számítógép fejlesztőknek volt. Gyakorlatilag ez ma a világ színvonalat képviseli.
Kvantum számítógépekről az ember azt gondolja, hogy gyorsabbak, mint a hagyományosak. Tulajdonképpen ez a cél?
Igen, hosszú távon ez a cél. Jelenleg a kvantum számítógépek fejlődése még egy korai stádiumban tart. Azzal tudnám összehasonlítani, hogy amikor a hagyományos számítógépek megszülettek a 40-es években, akkor még óriási monstrumok voltak, relék voltak bennük, mindenfajta nagy elektromos berendezések, és ugye ezek miniaturizálódtak végül is most akár a mobiltelefonunk méretére. Ugyanilyen állapotban van most a kvantum számítás technika, hogy nagyon nagyok ezek a berendezések, legalábbis ahhoz a mérethöz képest, amit megszoktunk ma egy számítógép processzornál, és még nagyon kevés tudnak elvégezni. Tehát ezek gyakorlatilag a prototípusai, vagy távoli ősei azoknak a dolgoknak, amik majd 10 vagy 20 év múlva már beépülnek a mindennapi életünkbe esetleg.
A kvantumoptikai chip ritka és drága is. Ugye az ELTE két kutatócsoportja közösen vásárolta meg. Hogyan fognak vele dolgozni, illetve lehetősége lesz-e másoknak is dolgozni, kísérletezni ezzel az eszközzel?
Igen, ez a tervünk, és hadd ragadjam meg itt a lehetőséget, hogy felajánljam ezt a lehetőséget Magyarországon azoknak az egyetemeknek, és esetleg vállalatoknak, akik ki szeretnének egy ilyen berendezést élőben próbálni, hiszen ez alapvetően szoftvereken keresztül működik, tehát a használata az úgy történik, hogy leülünk egy laptop elé, vagy az interneten keresztül csatlakozunk ehhez a kis laptop számítógéphez, és azon keresztül egy szokásos programnyelvben programozható ez a kis berendezés. Tehát a felhasználó számára ez úgy jelenik meg, mint egy számítógépnek a része, és távolról elvégezhető vele a kísérlet, tehát nem is kell fizikailag jelen lenni, hanem távolról kipróbálható, távolról programozható ez a berendezés, és a következő fél évben megpróbálunk egy web hozzáférést is építeni itt, amin a magyar kutatók, fejlesztők vagy érdeklődő vállalatok elérhetik ezt a chipet.
Többször elmondtuk, hogy ez egy nagyon ritka eszköz. Terveznek-e további hasonlóan ritka, hasonlóan fontos eszközök beszerzését?
A mi tervünk az, hogy ez az eszköz most kiváló arra, hogy tanulmányozzuk ezeket a lehetőségeket, és hogy a diákjaink, doktorandusaink első kézből ismerkedjenek meg egy ennyire új technológiával, és úgy gondoljuk, hogy általában azért ez egy nagyon drága technológia, tehát valószínűleg nem lehet mindig megvásárolni a legutolsó verziót ebből, illetve ez nem is cél, hanem léteznek publikus hozzáférések, tehát ez a vállalat, akitől megvásároltuk a következő modelljeit, amik már ennél is többszörösen drágábbak, azokat felhőn keresztül fogja biztosítani, és előfizetés segítségével hozzáférhetünk egy ilyen, majd ennél nagyobb berendezéshöz, ami jelenleg még nem létezik, csak ez a vállalat is tervezi, hogy a következő években sorban jön ki majd a nagyobb verziókkal. Ez a későbbiekben itt nekünk főleg arra fog szolgálni, hogy mielőtt egy nagy berendezésre rámegyünk, próbálgathassunk, illetve a diákjaink próbálgathassák ezt a berendezést, és ötleteik származhassanak, amik majd esetleg egy következő, ennél még nagyobb architektúrán megvalósíthatók, és akkor már esetleg eljön az a pillanat is, amikor ezek gazdaságilag is hasznos programok lesznek, vagy gazdaságilag fontos problémákat lehet rajtuk gyorsabban megoldani, mint a hagyományos számítógépeken.
Sigma, a holnap világa.
A jelenleg rendelkezésre álló vakcinák úgy tűnik, hogy valamilyen mértékben minden koronavírus variáns, így az Omikron ellen is védelmet nyújtanak, mondta Farus András immunológus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Balmantuka Nikoletta annak apropóján kérdezte a vakcinákról az immunológus professzort, hogy a téma vezető hazai kutatói, köztük Farus András, összefoglalót írt a témában a tudomány.hu-nak.
Azzal szeretném kezdeni, hogy mi emberek azért jelentősen eltérünk egymástól. Vannak olyan genetikai különbségek, meg a előéletünkből, a életkorunkból, a táplálsági fokunkból adódó eltérések, mindegyik fontos, ami miatt erre a kérdésre csak egy átlagot lehet mondani, azt lehet mondani, hogy általában így van, de ebben lehetnek eltérések. De válaszolva a kérdésre, kinek ajánlható a harmadik oltás, mindenkinek. Itt a legkülönbözőbb vakcinák között eltérések vannak, mondjuk a Pfizer két oltás után, amit én személyesen szakmailag a legjobbnak tartok, meg a Modernát, tehát a modern RNS alapú vakcinákra gondolok. Utána, két oltás után, ami között ugye legalább 3 hétnek kell eltennie, ezután most derült ki a menet közben, hiszen nem volt előző tapasztalat, hogy 4-5-6 hónap múlva elkezd csökkenni a védettség, elkezd csökkenni az a antitest mennyiség, amelyik a vírusnak a tüske fehérjéje ellen irányul, tehát mindenképpen szükséges a harmadik oltás. Sőt, hozzá lehet tenni, és megint csak hangsúlyozom az egyedi eltéréseket, hogy a harmadik oltás után idővel szükségessé fog válni, vagy már is válik a negyedik oltás is. Én most ezt a példát a Pfizerre mondtam. Amennyiben valaki vektoros vakcinát kapott, tehát ide tartozik a Sputnik, az AstraZeneca, a Janssen oltások, akkor az után általában a szakma azt mondja, hogy nem helyes ugyanúgy vektoros vakcinát adni, mert a vektor az ugye azt jelenti, hogy egy ártalmatlan, hogy annak tartott vírusba csomagolva kerül be a koronavírus genetikai információja, tehát egy adenovírusba csomagolva, és az ellen kialakulhat egyfajta immunválasz a szervezetben, tehát az ártalmatlan vírus ellen is. Ez azt jelenti, hogy a következő oltásnál ez a bizonyos immunválasz, ez nem teszi elég hatékonyá a vektoros vakcinával való ismétlődés, ismételt oltást. Ezért azt javasoljuk, mi is írtunk ezzel kapcsolatban, az orvosi kamara is, meg a szakdolgozók honlapja is felhasználta. Mi azt javasoltuk, hogy vektoros vakcina után RNS vakcinát kell adni, esetleg kínai vakcinát. A kínaival a probléma az, hogy idős embereknél nem igazolták, nem is próbálták ki a kínaiak ennek a hatékonyságát. Sajnos Magyarországon körülbelül 1 millió 60 éven felüli honfitársunk kapta a kínai vakcinát, ami jelentős arányban nem adott védettséget. Tehát a kínai vakcina után, ha az volt az első kettő, akkor elvileg vektoros vakcinát is, meg RNS alapú, tehát Pfizert és Modernát is lehet adni. RNS vakcinák után, tehát a Pfizer és a Moderna után szakmai konszenzus van abban, hogy ugyancsak ugyanazt a vakcinát érdemes újraadni, tehát Pfizer után, Pfizer, Moderna után, Modernát. Na most a kérdés második része azt nem arra vonatkozott, hogy a gyerekek oltása. A helyzet folyamatosan változik azóta, hogy a vakcináció ez év elején elkezdődhetett, hiszen a vakcinákat múlt évben óriási energia és tudás befektetéssel előállították. Úgy tűnik, hogy a folyamatos, az új változatok megjelenése, ugye az idéntől jelent meg először az angol, a brit, majd a dél-afrikai, majd a brazil, utána a delta, az indiai, amit a negyedik hullámban jelent meg. Jelenleg ugye megjelent az omikron változat, ami egy újabb változat, egy rendkívül gyorsan terjedő változat, és sajnos már nem igaz az a elképzelés, amit a járvány elején tavaly gondoltunk, hogy a gyerekek és a fiatalok tinédzserkorig bezárva védettebbek a vírus ellen. Sajnos ez megcáfolta az idő, és megcáfolták ezek az újabb variánsok. ezért is nagyon helyes, hogy 5 éves kortól már lehet, és szerintem kell is oltani a gyerekeket. A jelenleg rendelkezésre álló vakcina az úgy tűnik, hogy valamilyen mértékben minden variáns ellen véd, az Omikron ellen is, a indiai vírus, tehát a delta vírus ellen is, úgyhogy mindenképpen a szakma a gyerekek oltása mellett áll.
Ha összehasonlítjuk az oltások mellékhatásait a vírus okozta károkkal, akkor mi látható?
Az, hogy felbecsülhetetlen a különbség. Tehát a vírus olyan súlyos hatásokat vált ki, olyan másodlagos autoimmun betegségeket okoz, amihez nem hasonlítható se arányában, se átlagos súlyosságában az esetleg felvetődő mellékhatás. A mellékhatások óriási többsége az az injekció helyén való maximum 1-2 napig tartó helyi gyulladás. Mellesleg meg kell jegyeznem, mint immunológusnak, hogy a védőoltás maga is egy gyulladás keltés. Én mesterségesen megpróbálom fölizgatni, aktiválni az immunrendszert, hogy éppen, hogy reagáljon erre a vakcinában megjelenített antigénre, és ezért valamilyen helyi gyulladásnak, akár egy kis fájdalomnak a szúrás helyén, akár egy 1-2 napig tartó gyengeségnek, hőemelkedésnek, ez teljesen természetes. A nagy veszélyes mellékhatások, azok 100 000 per egy, vagy 1 000 000 per egy arányban fordulnak elő, míg a vírus, tehát a megbetegedés, a vírusfertőzés általi megbetegedés rendkívül sok autoimmun betegséget indukál, még a post-covid időszakban is, amikor már lezajlott valakinél az akut covid fertőzés, ami akár néhány hetes lázzal, izomfájással, mellkasi nyomással, fulladással, gyengeséggel, gastroenterológiai problémákkal jár, tehát miután a igazi covid betegség a PCR-rel bizonyított vírus jelenlétével együtt járó covid betegség lezajlott, utána jön a úgynevezett hosszú COVID vagy post-COVID betegség, ami ma az egyik legnagyobb rejtély a orvostudomány számára, hiszen nagyon gyakran ekkor már nincs a szervezetben vírus. Tehát ez is a vírus hatásának tudható be. Egyesült Államokban már külön tünet együttes képez a hosszú COVID-szindróma. Tehát válaszolva kérdésére még egyszer, a vírus okozta betegség, akár az akut, akár a krónikus, hosszú távú betegség összehasonlíthatatlanul nagyobb veszély, mint a oltás által létrehozott esetleges, nem feltétlenül előforduló mellékhatás. Aki nincs beoltva, az a sajnos elég magas arány, aki Magyarországon megtagadja az oltást, az jó esélyt ad arra, mint az orosz rulettben, hogy aláírja a saját súlyos betegségét, esetleg halálát. Tehát az oltatlan emberek védtelensége az hihetetlenül nagy, és hát sajnos erre sok példa van, a híres vagy kevésbé híres, majdnem mindenkinek a ismeretségi körében előfordul olyan helyzet, hogy valaki megtagadta az oltást különböző okokból, lehet egyfajta összeesküvés elméleteknek bedőlve, vagy pedig a saját immunrendszerében megbízva olyan védtelen helyzetbe kerülhet, ami akár az életébe kerülhet. Ez nagyon jó lenne tudomásul venni, olyan, mint az orosz rulett. Pörgetjük, és akár éles történt is kaphatunk.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.